Szeretettel köszöntök mindenkit, aki hallgatja ezt az összeállítást. Mindszenty Bíborosról lesz szó benne. Mindszenty Bíboros két kerek évfordulójához kapcsolódóan esztergomi érseki kinevezésének a 75. évfordulója van az idén, illetőleg halálának a 45. évfordulója. 2010-ben a Keresztény Élet című katolikus heti lap felhívást intézett, a Mindszenty Társaságnak a felhívását, hogy kiki mondja el, írja le Mindszenty Bíborossal kapcsolatos emlékeit, vagy Mindszenty Bíboroshoz kapcsolódó emlékeit. És én ennek alapján szeretném most megemlékezésül erre a két évfordulóra hanganyagként ezt az írást ismertetni, kicsit szabadabb formában, személyes élményekkel, együttesen még további kiegészítésekkel. Ez az írás egyébként szabadon elérhető a világhálón. Egy mottóval kezdeném, ahogyan a vizet nem lehet a tűzzel keverni, úgy az ateizmus sem keverhető az Isten hittel. Egyik kiszorítja a másikat. Mindszenty Bíboros szavai ezek, és előzményként szeretném még azt elmondani, hogy a Mária Rádióban egy 21 részes, egyenként 40 perc adástartamban Mindszenty Bíboros életéből vett fontosabb fejezetekből van egy adássorozatom, és ez elérhető a Mária Rádiónak a honlapján regisztráció után. A másik dolog, amit szeretnék mondani, az MTMT adatbázisban, a világhálón szintén szabadon elérhető a nevemre keresve a közleményeim listája, a teológia és egyház történetet kell kiválasztani, mert van még egy szekcióm is, és ebben a Mindszenty Bíborossal kapcsolatos közlemények elolvashatók. Mindszenty Bíboros halála évében 1975-ben én 9 esztendős voltam, és az akkori magyarországi tömegtájékoztatási eszközök rövid hírrel tudósítottak az eseményről. Arra emlékszem, hogy később csak egy pillanatra mutatták a televízióban az Egyesült Államokba fölállított, később már, Mindszenty szobrot. Édesapám hívott be gyorsan, és mutatta, hogy ott van a Mindszenty szobor, mutatják egy villanásra, ugye az akkori cenzúrázott, erősen cenzúrázott kommunista magyar televízióban. Mindszenty Bíborossal személyesen nem találkoztam. Én a nyugati határt 1984-ben a gimnáziumi érettségi vizsgámat követően léptem át először. Mindszenty Bíboros 1971-től 75-ig az akkori utolsó szabad magyar egyházi intézménynek, a bécsi székhelyű Pázmáneumnak volt a lakója. És ekkor nézhettem én meg röviden, csak egy kis betekintéssel azt a lakosztályt, ahol Mindszenty Bíboros is tartózkodott ezekben az években. A rektor Egon Giannone éppen akkor érkezett vissza Svájcból, és találkoztunk személyesen a rektorátuson, ott volt a bejelentkezés. Nem tudtunk sokat beszélni Mindszenty Bíborosról, és nyilván ő is nagyon óvatos volt, mert azt azért nem lehetett tudni, hogyha Magyarországról bárki odajön, ugye mi szállást vettünk ott ki a Pázmáneumban, hogy az valójában kicsoda. És ő azért hát nem ismert engem, és hát nagyon visszafogottan fogalmazott, néhány mondatban, és ott a rektorátuson, ahol Mindszenty Bíboros lakott, hát ott történt ez a mi bejelentkezésünk. És azután, mikor kinn voltunk Bécsben édesapámmal, hát ugye nagy vágyam lett volna nekem, de hát nem tehettem meg azt, hogy Mindszenty Bíborosnak az emlékiratait áthozzam Magyarországra. Ez veszélyes lett volna, és mint utóbb kiderült, a vonaton, amikor jöttünk visszafele, hát a zsebünk kivételével mindent kipakoltattak minket már, Bicske után ugye a bőröntből, és nem lett semmilyen incidensünk, mert a kommunista rendszer szerinti tiltott irodalmat nem hoztunk át, de ha lett volna nálam ilyen könyv, egészen biztos, hogy az eljárást vont volna maga után, és annak idején Bölcsföldi atyának én mondtam, Bölcsföldi Zoltán hittanárom volt, akit Mindszenty Bíboros szentelt föl 1946. június 10-én az esztergomi bazilikában, és ő mondta, hogy ne hozz be Mindszenty emlékiratot, mert ha megtalálják nálad, nem fognak fölvenni az egyetemre. Bölcs volt a tanács, természetesen édesapámé is, és hát én ott forgattam azért magyar nyelvű könyvesboltban olyan könyveket, amit bizony nagyon-nagyon szívesen áthoztam volna. Ugye ne felejtsük el azt, és most itt a hanganyagban ez megengedhető, szabadabban fogok, és sokszor élesebben fogok fogalmazni, természetesen teljesen irodalmi stílusban, de meg kell mondani az igazat, és ki kell mondani az igazat, hogy ugye ez is az akkori kommunista rendszernek az egyik átka volt. És ugye ez a kommunista rendszer, ez 1989-ben, 90-ben látszólag lemondott a hatalomról, mert érezte, hogy nem lehet tovább tartani, tarthatatlan a helyzet, ugyanúgy, mint ahogy a Szovjetunióban, ugye a Perestroika és a Glasnost idején, Mihail Gorbacsov lett a pártfőtitkár, itt is alaposan előre kitervelt szisztéma szerint átengedték a hatalmat, mert nem volt más választásuk, ha csak nem akartak volna egy saját maguk számára egy kellemetlen eseményt, ugye azt nem tudjuk, hogy mi lett volna, ha, ez nem történeti kérdés, az ilyen kérdés, de nyilvánvalóan volt mitől félniük. Volt mitől félniük, és átengedték a hatalmat, és aztán persze azért, hogy utána visszavegyék, és ugye azok, akik ugye akkor uralkodtak felettünk, az a rendszer ugye mára vadkapitalizmus már mutálódott, és azoknak a gyerekei, unokái, vagy esetleg még pont azok, a régi garnitúra, a régi nomenklatúra, ahogy ezt nevezik, akarnak ma is rajtunk uralkodni. Ezt azért nagyon fontos kihangsúlyozni, mert sajnos sokan keresztények közül is naívul azt állítják, hogy minek már foglalkozni a kommunizmussal, minek már azokkal az évekkel foglalkozni. Hát azért kell foglalkozni, mert a ateista kommunizmusnak az átka más formában, de ugyanúgy hat a magyar nemzetre, és nem kell sajnos messzire menni, meg kell nézni, hogy a társadalomban milyen rombolást végzett abban a 45 évben, és most ugyanezek végzik ezt a rombolást. Ez egy totalitárius diktatúra, ugye Ázsiában, illetve még Európában is vannak kommunista rendszerű országok, és míg más totális diktatúrákat természetszerűleg és jogszerűleg betiltanak, sajnos ez alól a kommunizmus kivétel, és ez köszönhető, nagyon lakonikusan fogalmazva, ugyanannak a szellemiségnek, és ugyanarról az oldalról jövő árulásnak, ami az 1956-os szabadságharcot is elárulta. Ezt ne felejtsük el, és ha jövőt akarunk magunknak, bár emberileg aránytalan a küzdelem, de akkor sem adhatjuk föl, Ha jövőt akarunk magunknak, akkor ezzel tisztába kell lennünk, és a legradikálisabban ellene kell mondanunk. Ahogy Mindszenty Bíboros mondta, ami a kommunizmus mezítláb, az a szabad kőművesség szalonkabátban. És látjuk ma nagyon jól, hogy az új világurak a szabad kőművesek. Ez a fajta szabad kőművesség természetesen a kommunizmus létrehozói is gyakorlatilag a szabad kőműves páholyhoz tartoztak valamilyen szinten. Ugye is kérdezhetné valaki, hogy akkor ezt tessék bebizonyítani, be lehet bizonyítani, de tudnunk kell azt, hogy a szabad kőműves páholyok azok mindig titokban működtek, és egész az egyházi felső vezetésbe is bekerültek, befúrták magukat, és beépültek. Ezzel tisztában kell lennünk. Visszatérve az emlékezéshez, a magyarság múltja és jelene iránt én a gimnáziumi tanulmányaim kezdete óta érdeklődöm behatóbban. Én reál beállítottságú voltam, de az 1945 utáni történelem, sőt az egész 20. századi történelem érdekelt. Nagyszüleim és szüleim révén ismertem ezt a korszakot már egész kis korom óta, egész komoly történeteket ismertem meg. Az egyik nagyapám orosz hadifogságban volt 4 évig, és hát a családunknak is volt valamilyen szinten összeütközése a kommunista rendszerrel 1945 után. Büszke vagyok néhai szüleimre és nagyszüleimre, hogy soha nem engedtek, és soha nem alkuttak meg semmilyen módon ezzel a rendszerrel, még a legkisebb mértékben sem. És óriási példát mutattak nekem ezzel is. És nem kevésbé hittanárom Bölcsföldi Zoltán atya, aki Mindszenty Bíborost példaképként állította nekem a 80-as években, és abban a rendszerben akkor ezt csak titokban lehetett megtenni. Bölcsvölgyi atyának, aki tanúja volt a múlt század második fele történelmi eseményeinek, papi működés egy rendkívül kegyetlen korszakra esett. Magyarországot egy nyíltan istenellenes rendszer, amelyikről az előbb beszéltünk, tartotta uralma alatt, legfőképpen a katolikus egyházat. És ebben a légkörben a 80-as évek látszatenyhülése ellenére is nem kis bátorság kellett ahhoz, hogy a legnagyobb nyilvánosság előtt is felemelje szavát a magyar ifjúság legmélyebb lelki megrontása a kötelező ateista nevelés ellen. Ő ezért börtönt is kapott, 2 rendben is elítélték rágalmak alapján, a legsúlyosabb rágalmak alapján, és megfélemlítették őt, ahogy embert meg lehet félemlíteni, ezt is 4 szem közt mondta nekem először, és utána már a 90-es évek elejétől nyíltan szószékről is, úgy, hogy az akkori kínzói még részben éltek. És az egyik verőembere, mert fizikai bántalmazást is szenvedett, a 90-es évek elején elment bocsánatot kérni tőle, és ő megbocsájtott neki. Itt vannak ezek az igazi lelki nagyságok. Ez pont május 23-án mondom ezt a hanganyagot stúdióba, és ez Apor Vilmos püspöknek az emléknapja, és rá is pontosan ilyen események kapcsán is emlékezem, ahogy Bölcsvölgyi atya is emlékezett rá, hogy akkor erre az Apor Vilmos jelenetre gondoltam, aki megbocsájtott az őt megsebesítő, halálosan megsebesítő, agyonlövő orosz katonának. És ami nagyon fontos, és amit soha nem volna szabad elfelejtenünk, az, hogy az ellenségnek megbocsájtunk, az nem azt jelenti, hogy az ellenségeinket berkeken belül eresztjük, és önvédelem nélkül föladjuk magunkat. Mert ugyanolyan keresztény kötelesség, a keresztény erkölcstan ugyanúgy kötelességgé teszi, ami egyébként egy teljesen emberi és normáli emberi lelkiismereti viselkedés is, hogy az ártó támadóval szemben az ártatlan félnek elsőbsége van. És ha valaki az ártó támadóval szemben nem védi meg a családját, a nemzetét, a kereszténységét, az ugyanolyan súlyos bűnt követ el. Nem lehet kicsavarni a jézusi szót. A jogos önvédelem az mindenkor jogi birtoka egyéneknek, családoknak és nemzeteknek. És a katolikus egyház üldözése, ugye az megtörtént, ahogy Adriányi Gábor professzor írja a könyvében, kisegyházzá zsugorodott Magyarországon, teljesen állami befolyás alá került, minden részletezés nélkül az egyházi fölső vezetésnek több mint a 60%-a a belügyminisztérium 3x3-as vagy 3x1-es alosztályának a beépített embere, tehát belső elhárítás, illetve hírszerzői minőségben is működött a püspöki funkciója mellett. Ezek állambiztonsági iratokkal igazolhatók, ez kutatásból felfedhető, most a részleteiről ennek én nem szeretnék beszélni, és ezek publikálásra fognak kerülni, sajnos, és ezt is meg kell jegyezni, 30 éve semmi nem történt a hivatalos, legmagasabb egyházi részről, semmi komoly, ami ezt az egészet föltárta volna, és valahogyan még rendbe lehetett volna tenni, most már megkésett a kérdés, és majd ki fogják kutatni azok a kutatók, és előbb-utóbb ki fogják kutatni, akik ezzel foglalkoznak, és akik ezt érzik, és tudják, hogy egy nemzet jövőjének a szempontjából fontos. Nem felejtjük el a múltat, nem felejtjük el, tárgyilagosan, tényszerűen és történeti kritikával kell bemutatni. Jelenkornak is, utókornak is. És ebben az egyházban aztán, akik tudták, természetesen megpróbálták megtenni a maximumot, azokra gondolok itt, akik hősies áldozatok árán vállalták a hitoktatást, a titkos hitoktatást, részben ezért is került börtönbe Bölcsfőri atya a 60-as években, ugye tudjuk jól, 1961-ig még az 56-os események miatt Kádár János, akit Mindszenty bíboros ki nem mondottan egyik beszédjében, hát föld nélküli Jánoshoz hasonlított, de ő ezt nem mondta ki, de a beszédben szerepel ez a föld nélküli János, aki egy hóhér volt, és ebben a rendszerben 2% volt a hitoktatásra járó gyerekeknek a száma, és amikor azzal jönnek az amellett érvelők, hogy a vatikáni keleti politika milyen nagy nyitás volt, meg az engedményeknek, meg a lehetőségeknek volt valamilyen szinten a politikája, nyilván ez is egy vitakérdés, akkor ne felejtsük el azt, hogy hitoktatás már nem volt, és ugyanúgy az 1964-es egyezmény után, amit a Vatikán kért, hogy ne hozzák nyilvánosságra, a Horn kormány alatt Horn Gyula nyilvánosságra hozta volna, és utána még 75 évre letitkosították. Nyilván a Vatikánnak oka volt erre, hogy ezt kéri ezt a titkosítást. Nem tudjuk, mi lehet benne, az eredményeit tudtuk, 64 után még nagyobb erővel, még jobban rárontottak az egyházra. Pontosan ezért, mert a Vatikán kezét megfogták ezzel a megállapodással. És gyakorlatilag a keleti politikának most már nagyon óvatosan püspöki karon belül is azt fogalmazzák, hogy hát inkább kára volt, mint haszna. És ez egy nagyon finom megítélés. Folytatva azután a megemlékezést, nagy bátorság kellett ahhoz Bölcsvölgyi atya részéről, hogy Mindszent József bíborost, a Szentelő főpásztorát a 20. század legnagyobb példaképeként állítsa tanítványai hallgatósága elé, egy olyan légkörben, amikor Mindszenti személyét sajnos még hivatalos egyházi részről is teljesen alaptalanul és jogtalanul súlyosan elmarasztalták. Sok személyes emlékét mondta el nekem Bölcsvölgyi atya Mindszenti bíborosról, az ő nagyságáról, hazát kereszténységet mentő hősies magatartásáról. És Mindszenti bíboros rajta keresztül megismerve vált az én példaképemmé. Bölcsvölgyi atya nagyon óvatos volt, és bizalmába fogadott, és szigorú, ki nem mondott, de szigorú titoktartás mellett ismertetett meg részletesen a nagy főpásztor életének egy-egy eseményével. El szabad mondanom most már, nem árulok el azért titkot vele. Egyszer fölmentem hozzá egy vasárnapi szentmise után, és betett nekem egy felvételt. Ez a felvétel a Szabad Európa Rádióról Mindszenti bíborosnak az 1972-es bambergi beszédje volt. Megrázó volt a felvétel, természetesen csukott ablakok mellett, és nem túl hangosan hallgattuk meg, mert tudtuk nagyon jól, hogy ugye a falnak is füle van, és ez nem csak az 50-es évekre volt igaz. És utána megmutatta nekem a becsempészet Mindszenti emlékiratoknak a példányát, belenézhettem, és ez nekem fölírt egy lelki gyakorlattal ez a délelőtt. Azután 1986-ban történt egy érdekes esemény, június 10-én. Én pont egy egyetemi szigorlatomra mentem aznap, érdekes módon nehéz egyetemet végeztem, de ettől a szigorlattól nem féltem. Jól föl is készültem rá, valahogy egy olyan belső nyugalmat kaptam. Ez egy nehéz szigorlat volt egyébként, és elmerem így mondani, hogy a legjobban is sikerült. Valahol éreztem Mindszenti bíborosnak a közbenjárását is. Mi történt ezen a napon? A reggel 6 órai misére titokban megszerveztük, akkor misézett Bölcsvölgyi atya, ez az ő papá szentelési évfordulójának a 40. éve volt, 1946 plusz 40 az 86, és 40 minisztráns volt a szentmisén, a reggel 6 órai szentmisén is volt orgona is. És nem kis örömünkre és megdöbbenésünkre nyíltan beszélt főpásztoráról, Mindszent Józsefről, és a következőt mondotta. 9 óra elindul az autó Mindszent Józseffel, így az órájára nézett a Bölcsvölgyi atya reggel 6 órakor, hogy felszenteljen 17 papot, és elmondja csodálatos beszédjét az esztergomi bazilikában. Illés prófétának menekülnie kellett, folytatta Bölcsvölgyi atya, nekem 12-szer kellett állami parancsra otthagyni a helyemet. Sokan törlik sáros csizmájukat reverendátokba, de a reverenda volt és marad a legedzettebb emberi ruha. Reverenda megedződött. Sok rosszindulatú ember törölte bele sáros csizmáját. Honnan volt ez az idézet? A szentelési beszédből ugyanis Bölcsvölgyi atyának szintén, amit nem koboztak el tőle a kommunisták 1945 után, az Igazság és Szeretet című kiadványba megvolt ez a beszéd. Nekem is megmutatta aztán írott formában is, és anélkül, hogy hivatkozott volna ő erre, hogy ez honnan való és ki mondta ezt a beszédet, idézte. Erdős Mátyás atyát is idézte. Pünkösnek ünnepén, Jézus szíve hónapjában, amikor kezdetét veszi az egyházüldözés, akkor kezdjük meg mi is a papszentelés előtti lelki gyakorlatunkat, mondta Erdős Mátyás atya, az ő spirituális, a lelki igazgatója, dogmatika tanár, akit én is a 80-as években megismerhettem, és 18 évig való baráti kapcsolat nagy korkülönbségünk ellenére fűzött hozzá, akárcsak bölcsföldi atyához. A történelemben eddig még soha nem látott mértékben támadják az egyházat. Mérhetetlen támadás indult el akkor az egyház ellen. Mindszenti beszédből további idézet. A jó szándékot nem veszíthetjük el. Ugye ezt Mindszenti bíboros az utolsó szó jogán mondta, 39 napi kommunisták általi kínzás és botozás után, gumibotozás után a jó szándékot nem veszítettem el. Ugye nem lehet ezeket a szavakat és mondatokat érzelmi megindultság nélkül olvasni és visszagondolni rá. Akkor 1946. június 10. pünköst hétfőre esett. Az egyház sebezhető, mint ahogy Krisztus is sebezhető volt. Átszegezték kezét, lábát, átverték oldalát. Az egyház megbotlik, mint ahogy Krisztus is megbotlott. De újra felkel, mint ahogyan Krisztus is felkelt. És hogy folytatta bölcsvölgyi atya, szembenállás van, a sátánnal állok szemben, ha egy lépést teszek hátra, a sátán egyet tehet előre. És soha ne lépjek egyet se hátra, hogy ezáltal a sátán léphessen előre. Ez az én életelvem. És ebben volt mindnyájunknak példakép bölcsvölgyi atya, és Mindszenti bíboros is. A pap mindenkié, és az, hogy ki milyen mértékben válik a Szentlélek eszközévé, az sem ő szabja meg, hanem a Szentlélek a személyes érdemek alapján. Talán ezt is a Szentlélek súgta, hogy elmondjam. És nagyon szép volt a mise könyörgésében, add meg, Urunk, a szentelő főpásztor közbenjárására, mondta bölcsvölgyi atya, hogy hűségesek maradjunk az egyházhoz, a pápához, és így eljussunk az üdvösségre. Akik nem éltek abban a rendszerben, minden jó szándékuk mellett nem tudják érzékelni, hogy ezek a szavak emberi megítélés szerint milyen reszkírral jártak. És ez volt az a bátorság, amit mi tőle tanultunk, és ez az a bátorság, ami nekem a szüleim, nagyszüleimtől kapott bátorság, és az ő hitoktatói bátorsága erősítést ad. Ez az a bátorság. És ezért kell ezekről beszélni, és nagyon-nagyon meg kellene ismerni ezeket az eseményeket a maiaknak, akik éltek is már akkor, de akik nem éltek akkor, és ahogy mondom, nem tudják elképzelni, hogy ez egy milyen rendszer volt. Ahogy nekünk a nagyszüleink, szüleink mondták, én 1956 után 10 évvel születtem, nem tudjuk elképzelni, hogy milyen volt a Rákosi rendszer. Én meg azt mondom, a mai ifjúságnak, aki 30 év alatt van, nem tudja elképzelni, hogy milyen volt a kádári kommunista rendszer, amit egyesek azt mondják már, hogy gulyás kommunizmus, tehát egy ilyen puhított forma volt természetesen, külső kényszer miatt, és a gazdasági összeomlás felé való menetelés miatt. Ugyancsak a 80-as évek közepén történt még, hogy beszélgettünk sekrestjében, és szűk körben ugyan, de Zoltán atya szinte kifakadt. Nézzétek meg, a püspöki kar szinte ugyanazt mondja, mint a párt, a kommunisták. Mitől legyen tekintélye? És bizony, ez sajnos nagyon így volt, meg kell nézni az 1960-as, 70-es, 80-as éveknek az egyházi lapjait, az Új Embert, A katolikus szóról nem is akarok beszélni, ami a békepapságnak a mozgalma volt, ami tulajdonképpen az egyháznak a belső rombolására hozta létre a kommunista párt. Mondjuk ki lakonikusan, nincs mit kertelni. És sajnos még 1985-ben is ugye szerencsém volt, hogy ülve hallgattam a Magyar Katolikus Püspöki Karnak egy rendszer dicsőítő, ugye a 40 éves szovjet megszállásnak az évfordulójáról, egy rendszer dicsőítő körlevele jelent meg, ami nyugatról teljes joggal megsemmisítő kritikát kapott. Ezeket az anyagokat is én publikáltam, ebben az előző adatbázisban meg lehet nézni, a Vasi Szemlében jelent meg egyházi megnyilatkozások mindszenti bíboros szellemisége ellen, szabadon hozzáférhető, nagyon javaslom az elolvasását, ott össze vannak gyűjtve ilyen levelek, beleértve az Állambiztonsági Szolgálatok történeti levéltárából is publikált leveleket, hogy milyen dicsőítő levelek mentek ki Miklós Imrének, aki az egyháznak az egyik fő tönkretevője volt, és sajnos itt össze kell vessük Paskai bíborosnak az 1987-ben az osztrák Wochenpresse-be elhangzott nyilatkozata: Wir büßen für Mindszentis Fehler, mindszenti hibája miatt bűnhődünk, egy mérhetetlen dezavuáló cikkét, és ugye ez nagy felháborodást keltett akkor nyugaton, és Paskai László akkor valamilyen magyarázkodással, sajnos ki kell mondani, hamis magyarázkodással próbálta ennek az egésznek az élét elvenni. Nekem birtokomban van olyan levél, én azt kaptam többet kézen keresztül, és nem is tudom a forrást, ahol Paskai Lászlónak az autográfia, tehát a saját kézírásával van elfogadva a Wochenpresse felé mindaz szóról szóra, ami ott megjelent, az a nyilatkozat megjelent. És utána, amikor ugye Mindszenty bíborost hazahozták, akkor anélkül, hogy ő tett volna bármit is, egy fél bocsánat kérő szót is, elkezdte dicsérni Mindszentyt. Az igaz volt, amit Mindszentyről akkor mondott, a hazahozatalakor. És meg lehet akkor kérdezni, hogy akkor most kinek a hibájáért bűnhődünk. Ezek az anyagok hozzáférhetők, akit részletesebben érdekel, nézze meg, olvasson utána. Ezek sajnos tények, amiket ismernünk kell. No, és akkor ezért mondta Bölcsföldi atya ezt a sekrestjében, mert látta nagyon jól, hogy mi az ábra, látta nagyon jól, hogy mi a helyzet. Ugye Esztergom például nehezményezte, hogy Zeffirelli filmeket vetít, nehezményezte, amikor látogatásra kellett mennie. Lékai Prímás kezet fogott vele, és azt mondta neki, de Zeffirelli nincs ám. Hát nyilván jelentették neki, és én annál boldogabban olvastam föl egyszer a szinkront, a legépelt szinkront, magyar szinkront kint a templomban, amikor Bölcsvölgyi atya nekem azt mondta ezek után, hogy Gábor, becsapjuk a világot, és mondom, csapjuk, mivel csapjuk be? Hát azzal, hogy vasárnap este Zeffirellit vetítünk, és te leszel a magyar szinkronhangja az olasz filmnek, le van gépelve az anyag. Boldogan szinkronizáltam, pontosabban boldogan olvastam föl a szinkront, és megcsináltuk, és megérte. Hát ezért mondta az atya a sekrestjébe azt, amit mondott. Akik ott voltak, emlékeznek rá, nem sokan voltak ott. Azután a 1986-os évben volt ugye az 1956-os magyar szabadságharc kitörésének a 30. évfordulója. Emlékszem rá, egyetemista voltam, a városon szinte rendőri sorfal között lehetett csak végigmenni, volt miért féljenek, de orosz és rendőri terrorral nyilvánvalóan mindennek az elejét tudták volna venni, ami történt. Visszautalok, 2006-ban az esemény ugyanazokkal a módszerekkel nemhogy megismétlődött, hanem durván elfajzott. Ugyanazok, akik akkor úgymond vigyáztak a maguk által kívánt rendre, akkor nem történt atrocitás, bár sok embert már előzetesen bevittek, 2006-ban ugyanezeknek az utódai, illetve ugyanezek alaptalanul bosszúból az 50 éves évfordulóra a városba megrendezték azt, amit megrendeztek. Civil Jogász Bizottság jelentéseit tessék elolvasni, ott benne van minden. Nem kell tovább kommentálni. Mi volt a 30. évfordulóm? Az akkori hatalomnak a bitorlói, akik részben azoknak utódai, illetve részben most is ott vannak, és nem győzik áztatni, erős szóval fogalmazok, lealázni, mocskolni a magyar nemzetet és a magyar kereszténységet, azoknak, a hatalom bitorlóknak, ugye, nagy idegességük volt. És szabad híráramlás nem volt lehetséges, és ezen a napon is én a Szabad Európa Rádiót hallgattam. És a szovjet megszállási övezetben Magyarországon is óriási zavaróadók voltak. Nagyon nehezen lehetett fogni, főleg napközben. És értesülni szerettem volna mindenről, mert hát nyilván ugye ez kerek évforduló, Szabad Európába egész nap ezt adták. És gondoltam egyet, és ezen a napon éppen egy Bécsből importált világvevővel hajnalba fölkeltem, és gondoltam, talán Mindszenty beszédeit is le fogják játszani. És sikerült meghallgatni, jó sugallat volt, fölvettem magnóra, és gyakorlatilag akkor szereztem meg természetesen ebben az övezetben illegálisan az első Mindszenty eredeti hanganyagot. És ez nagy boldogságot jelentett. Ugye sejtettem, hogy ez melyik műsorba fog lemenni, és ezért szükséges volt a korai kelés, mert akkor valóban nem zavarták, és nagyon álmosan mentem be az egyetemre, és határtalan volt az örömöm, hogy ezt a nem hivatalos Mindszenty hangfelvételt megszerezhettem. Utána, ami következett a hittanórához kötve, 1987 tavaszán, szintén itt a templomban, az egyik ifjúsági hittanórán ismét szokatlan esemény történt. Ez valahogy úgy március 15-e táján lehetett. Bölcsvölgyi atya lehozta a kápolnába Mindszenty József emlékirataim című könyvét. Én, megmondom, meglepődtem, és egy kicsit megijedtem. Féltettem az atyát. Lehet, hogy többen ezt nem is érzékelték, ennek súlyát és lehetséges veszélyeit. De esetleges egyéb állításokkal szemben ez nem volt vakmerőség. És az ilyen bátor lépések vezettek engem ahhoz az elhatározáshoz, hogyha egyszer egy alkalmasabb korszakban lehetőségem kínálkozik Mindszenty bíboros életművét részletesen megismerni, akkor az általam megismerteket igyekszem a lehető legszélesebb körben közkincsé tenni, és ezért nem hallgathatok, és ezért nem hallgatok. Ahogy Mindszenty bíboros is mindig ezt mondta. Az egyetemi éveim alatt némán és szomorúan kellett végighallgatnom az akkor mindenki számára kötelező Magyarország története tantárgy keretén belül, ez volt 1988 tavaszán, amikor már az az oldal tudta, hogy meg lesz a profilváltás, a politikai fordulat, Mindszenty bíborosnak a teljes dezavuálását. Ilyenkor csak Tertullián szavai adtak vigasztalást, bizonyos vádlók vágyja nekünk dicsőségünk. Ugye ne felejtsük el, hogy akkor az egyetemen a marxizmus-leninizmus tanszékek, ezek az MSZMP kihelyezett szervei voltak, Magyar Szocialista Munkáspárt, ugye aki nem ismerni ezt a rövidítést, minden egyetemen léteztek. 1988 nyarán, akkor még ugye eufórikus reménységgel érezhető volt, hogy Magyarországon változás készül. Az akkori párt nomenklatúra tagjai, ugye az ország teljes erkölcsi gazdasági tönkretettségének az állapotában elkezdték átmenteni magukat. Illetve, hát maguk számára más formában a hatalmat, ez 30 év után sajnos megállapíthatjuk, hogy ez így történt. Így 89-ben az idézőjelbe önkéntes hatalom átadás annak érdekében, hogy persze majd újra visszaszerezhessék, megtörténtével kutatható váltak azok az anyagok is, amelyek addig a párt általi tiltott listán szerepeltek, ugye? Tiltott, tűrt, támogatott. Ez volt a három kategória. Ekkor kezdhettem el legálisan is kutatni és megszerezni Mindszenty Bíborossal kapcsolatban a fellelhető anyagokat. 89. májusában történt, néhány hónappal az egyetem elvégzése után megkaptam az akkor még kötelező sorkatonai szolgálatra szóló behívó parancsot. Erre én már számítottam, tudtam, hogy ez lesz, és a bevonulást követő 3 hétig csak falakon belülről értesülhettünk a kint zajló változásokról. Ez mindenkit különös izgalommal és sokakat éber óvatossággal töltött el. A június 16-án Budapesten lezajlott nagy eseménynek, az 1956-os áldozatok újratemetésének idejére szabadságra hazaengedtek bennünket, és odahaza időközben hát az asztalom tele lett olyan kiadványokkal, amelyeket legfeljebb csak hírből, az előbbi kategória szerint tiltott irodalomként lehetett ismerni. És ezek között volt Mindszenty Bíboros magyar nyelvű emlékirataim című világsiker könyvének 2 különböző kiadása is, hiszen itt a Szent István Társulat is kiadta, és nekem már Ausztriába bizonyos kapcsolataim révén félre volt már téve, és amikor láttuk már, hogy mi várható, jó néhány könyv összegyűlt, és az sikerült átjuttatni. A könyvet újra nagy érdeklődéssel olvastam, én 1988-ban még illegálisan elolvashattam ezt a könyvet, és vettem kézbe. Ezt követte azután a 3 kötetes Mindszenty okmánytár részletes végigolvasása és kijegyzetelése, és azután ugye Beke Margit szerkesztésében Mindszenty Bíboros 1945 és 48 között elmondott valamennyi beszédje is kiadásra került. Ugye a Mindszenty okmánytárat Becsei József szerkesztette, és ez kint jelent meg nyugaton. Beke Margitnak a beszédgyűjteményei pedig idehaza, és ezek mind szilárd bázisát adják az igen gazdag Mindszenty irodalomnak. Arról most nem szeretnék itt részletesen beszélni, és nem is lehet beszélni, hogy a katonaságnál hogy zajlottak ezek a kérdések, és mik történtek. Aki volt katona, az tudja, hogy ezt miért mondom. Annyit talán elmondhatok, hogy voltak ellenerők, és a Nagy Imre temetés ellen is voltak, akik hát készülődtek. De szerencsére nem lett semmiféle incidens, és ne felejtsük el azt, hogy akkor még az oroszok is itt voltak. 1990 nyarán 10 napot töltöttem Ausztriában, és ezen az úton elzarándokoltam Máriacellbe. Itt még, akkor még nem volt idehaza Esztergomban Mindszenty Bíborosnak a romlatlan teste, hanem Máriacellben nyugodott. Oda érkezvén megköszöntem az Istennek, hogy ide eljuthattam, és hát a bazilikába belépve tiszteletből nem szoktam sűrűn ilyet tenni, megcsókoltam a vörös márványt, és megköszöntem, hogy ide eljöhettem a nagy magyar főpásztor sírjához, és imádságot mondtam, körülbelül ezekkel a szavakkal: boldogságos Szűz Mária, Mindszenti bíboros. Ugye Mária Cell, hát szűzanyát köszöntöttem, amikor beléptem, és hát utána az oldalkápolnába, Mindszenti sírjához mentem. Köszönöm, köszönjük az áldozatot. Köszönjük és kérjük közbenjárásotokat a magyar nemzetért és az egész világért, egyének és közösségek életében egyaránt. És itt egy hosszabb ideig tartó felajánlást tettem, amelyben belefoglaltam mind a közéleti, mind magánéleti kérdéseket és kéréseket is. És utána, talán én ezt egyszer a Mária Rádióban már elmondtam, egy nagyon komoly, személyes magánéleti kérdésem is teljesült. És ebben a felajánlásban, több mindenről megemlékezvén, még azt is megfogalmaztam és megfogalmazódott, hogy Magyarország Mária országa csak is akkor léphet erkölcsileg magasabb szintre, ha követi a nagy főpásztort a Mária tiszteletben és Mindszenti bíboros elveit. Ahogyan a 20. században egyedül lehetséges Krisztust követni, a maga életében is ezt megvalósítani igyekszik. Tehát nem az imbolygó, kilengő magatartással, elvtelenséggel, nem törődömséggel, hanem a határozott, egyenes úton való haladással. És megújulás csak ezzel a gerincességgel képzelhető el, és nagyon érdekes, hogy ugyancsak itt a bíboros sírjánál egy magyarul jótudó osztrák asszonnyal beszélgettem, magyarul, akinek a férje magyar volt, és ő azt állapította meg, hogy Magyarországon ezek a változások azért következhettek be, mert Mindszenti bíboros rózsái, tehát a hitvalló érdemei ebben közrejátszottak. És nagy reményünket fejeztük ki, hogy végérvényesen és maradéktalanul összeomlik az a rendszer, amelyik az egyházat, köztük Mindszenti bíborost is, és a kereszténységet üldözte. Sajnos ezek a reményeink olyan módon nem váltak valóra, de természetesen semmit nem adunk föl. Ez eszünkbe se juthat, mert ez az Isten felé egy kétségbeesés lenne, az Isten kegyelme felől való kétségbeesés, és nem szabad engednünk ennek a sátáni kísértésnek, még akkor sem, hogyha túlerő, szívszorítóan aránytalan a mai helyzetben is. 1991. május 4-én megtörtént Mindszenti bíboros esztergomi újratemetése. Erre a páratlan ünnepségre Bölcsvölgyi atyával együtt utazott a templomi közösség, ugye az Árpádházi Szent Margit templomról van szó, és az odavezető út során az atya saját szerkesztésű Mindszenti bíboros életútját összefoglaló írását olvasta fel. Ebből most csak egy gondolatot idéznénk, példaként a megbocsátás hősies fokára. Mindszenti bíboros senkit sem gyűlölt, senkire sem haragudott. Most csak nagyon zárójelben mondom, ha haragudott volna, hát bizony arra is lett volna oka, de ezt most csak nagyon zárójelben mondom, mert ő nem haragudott. Nagyon nagy példa. Nagyon nagy példa. Azt vallotta, ahogy kellett ember, aki Krisztust elárulja. Úgy az ő életéhez is hozzátartoztak a pribékek. Csak halála után derült ki emlék és személyes irataiból, hogy kínzóiért és a tőle elfordultakért is rendszeresen imádkozott. Ennek az újratemetésnek ugye kerek évfordulóit is ünnepeljük, és a nem kerek évfordulókon van mindig esztergomi megemlékezés. Most az idén helyszínen nem volt. Az ellenség szeretet ugye a legnehezebb parancs, és itt kicsit, amit zárójelben mondtam, hogy szinte még lett volna oka haragudni rájuk, ehhez azt szeretném még mondani, hogy 1956-ban, amikor Mindszenty Bíboros kiszabadult, egy rövid nyilatkozat, ez nem a két beszédje, megkérdezték tőle, hogy mit érez, hogy érez, és kérdezték, hogy érez-e gyűlöletet a szívébe, és azt mondja, hogy nem érzek gyűlöletet, és ha éreznék, azt kitépném onnan a szívemből, akkor is kitépném onnan. Tehát ez volt Mindszenty Bíboros. És ne felejtsünk el még valamit ezzel kapcsolatban, hogy Mindszenty Bíboros helyesen értelmezte az ellenség szeretetet, nem azt mondta, hogy önfeladás, engedjetek be a szobátok sarkába is mindenféle ellenséget, feküdjetek ki a keresztény üldözés előtt, mert ti békések vagytok, ti keresztények vagytok. Ugye ne felejtsük el azt, mi békések vagyunk, keresztények vagyunk, de ne felejtsük el azt, hogy Jézus sem tűrte azt, hogy a poroszló arcul vágja. És nekünk sem szabad tűrnünk, erkölcsi kötelességünk, hogy arcul vágjanak minket. Ezt nem szabad elfelejtenünk. És azt se szabad elfelejtenünk, hogy amikor Mindszenty Bíboros a nagyon erős magyarságtudatot és mindig a magyarságtudatot befoglaló beszédjeiben a török, a tatár elleni harcokról beszélt, nemzeti hőstetteként állította be, mint ahogy azok is voltak. És akkor nem egy olyan filozófiával jött elő, hogy jaj, de miért ment el a kalocsai érsek karddal harcolni ez ellen, meg az ellen, meg miért védekeztek mondjuk akár az egri várvédők, vagy bármilyen várvédők, miért védekeztek az ellenséggel szembe, vagy miért adott 11. Ince pápa a török ellen fegyverkezésre anyagi javakat, aranyat. Azért, mert pápasági szinttől kezdve a hívők szintjéig kötelességünk minden eszközzel megvédeni a kereszténységet, a nemzetet, a családjainkat, az országot és a jövőnket. Ugye ma nem kell kimenni a csatamezőkre, a csatamezők ma egy országgyűlési választás, egy kényelmes fülkébe, ahol le kell tenni egy X-et a megfelelő helyre. És ahogy a 2000-ben a parlamenti emlékkönyvbe írtam, az utókornak és hát a jelenkornak is üzenve, mindig menjenek el az emberek az országgyűlési választásokra, és csak és keresztény pártra adják a szavazatukat. Nem akarok belemenni most abba, hogy azt mondjuk, hogy hát ennek a pártnak ilyen hibája, annak a keresztény pártnak olyan hibája van, igen, vannak hibáik, de tessék megnézni a másik oldalt. Tessék megnézni a gyilkot, a morális gazdasági gyilkot. Erre nagyon jó példa, ez is egy publikációban idézve van, a spanyol püspöki karnak 1937-es körlevele, amit Spanyolországba az anarchista kommunizmus művelt, és bizony a spanyol püspöki kar leírja részletesen, és ez az, ami sajnos az elmúlt 30 évben megközelítőleg nem történt meg Magyarországon. Kellett volna egy helyzetértékelést, egy helyzetfelmérést tenni, tisztába tenni a kérdéseket, és akkor, bár nem látom, hogy mi lett volna, ha ez megvalósul, a magyar egyház is visszaszerezhetett volna sokkal többet a tekintélyéből. Ezt meg kellett volna lépni, ez sajnos elmaradt, és úgy tűnik, hogy ezután sem fog megvalósulni. Most nagyon rossz helyzetben vagyunk, megint látjuk azt, a liberalizmus, a szabad kőművesség támad, a fiatalokat behálózza, tudatlanok, sok esetben a fiatalok mert az előző rendszer is, már a szülőkből is nagyon kiölte a magyarság tudatot és a nemzet tudatot, a kereszténységet természetesen tisztelet a kivételnek, és még jó szándékú emberek is bedőlnek, behajlanak. És amikor a kommunizmus ellen ugyancsak 1937-ben született egy körlevél, egy ilyen helyzetértékelés kellene, és ha lenne majd mindszentink, akkor ez biztos, hogy nem maradna el. És ezt ki kell mondani fehéren, feketén. Nincs mit kertelni, mert a jövőnk függ ettől. És sajnos ez a dolog, ez egy óriási hiány. Ezt nem szabad elfelejtenünk, és ma különösen meg kellene a fiatalokat is támogatni, és nem engedni azt, hogy a sátáni ellenség, a kereszténységet, a magyarságot gyalázó ellenség hálózza be büntetlenül a fiatalokat. Eligazítást kellene adni. Erre volna nagyon nagy szükség. És ez a kulcsa a magyar jövőnek, és Európa jövőjének is. Továbbá, ha lassabban is, de reményeink szerint mindszenti boldoggá, illetve szenti avatásához is, ugye, ahogy Lezsák Sándor mondja mindig egy nappal közelebb kerülünk. Volt hátráltató tényező 10 évig, most a részletekbe nem szeretnék belemenni, ezek eléggé ismert dolgok. Megkapták a hivatalos kanonizációt a Vatikán keleti politikának képviselői, pápai szinten is. Mindszenti bíboros még mindig nincs a boldogok között. A szenti avatásnál az egyik vizsgált szempont az illető személynek a tisztelete, tehát hogyan tisztelték őt. Az Isten sok ima meghallgatással, csodával is igazolta már mindszenti bíboros életszentségét, most még dokumentációk hiányoznak a legutóbbihoz, és lelki örökségének megőrzése, tiszteletének és életművének terjesztése mindazoknak a feladata, akik ezeket valamilyen formában megismerték, és imádkozzunk azért, hogy nemzedékünk méltóképpen megismerje a kiváló egyházfő életét, és példáját követve építsen egyházat és hazát. Szellemi öröksége tisztességes magyar jövő építéséhez nélkülözhetetlen. A következőkben szeretnék beszélni, és még egy kicsit összefoglalni néhány olyan fontos kérdést, amit mindszenti bíboros is annak idején közzétett. 30-as, 20-as, 30-as, 40-es években, illetve még a 74-es sajtókonferenciájánál is, ami ma egy divatos védekezési mód, hogy ne politizáljunk. Ne politizáljunk. Igen, a politikába keresztény szellemiséget kell bevinni, tehát a világi híveknek kell politizálni, lehetőleg minél tisztességesebben. Mik tartoznak ide? Ugye az előzőekben említettem a Divini Redemptoris körlevelet a kommunizmus ellen, illetve 13. Leó apostoli körlevelét a szabadkőművességről, és a spanyol püspöki karnak a körlevelét. Ebben minden benne van, vegyük az erőt, olvassuk el. Politika és vallás viszonya. Mindszenti József írja emlékirataiban, főpap, aki ismerte a kánonjogot. Ugye kánonjogra hivatkozva szoktak elhárítani ilyeneket, hogy ne nyilatkozzunk. Aztán persze a kereszténység ellenségei nyilván lakatot akarnak tenni az egyháznak a szájára, de ugye amikor 45 évig a püspöki kar a pártot dicsérte úgy, hogy a párt se dicsérhette volna magát jobban, akkor nem volt baj, hogy politizáltak. Politika és vallás viszonya Mindszenty József emlékirataiból a 28.-29. oldalról való ez az idézet. Mit mond Mindszenty? Mivel a politika ledöntheti az oltárt és romlásba viheti a halhatatlan lelketet, ahogyan az a történelem folyamán annyiszor megtörtént, súlyosan kötelező lelkipásztori feladatnak tekintettem a szavazó polgárok alaposabb tájékoztatását és felvilágosítását még a pártpolitika vonalán is elősegíteni. Az volt a felfogásom, hogy határozott kiállással és a lelkipásztoroktól jövő egyértelmű eligazítással, tehát nem csak úgy, hogy valamit mondok, vagy valamit írok, hogy ne mondhassák azt, hogy nem írtam, vagy nem mondtam semmit. Hatásos eligazítással megakadályozható a vallásellenes, vagy társadalmakat és a közerkölcsöket romboló mozgalmak hatalomra jutása. A hit meggyengülésének a jele, ha az egyház ateista mozgalmakkal szemben a pártpolitikában semleges álláspontot foglal el, és a hívei így módon és a híveit így módon megtévesztett lelkiismeretükre hagyja, és a hívei ebben a megtévesztett lelkiismeretben hoznak meg döntéseket. Hát itt nem akarom kommentálni újra a helyzetet, ami aktualitás. Sajnos, amikor rossz eredmények jöttek ki a választásokon az elmúlt 30 évben, abba bizony a keresztényeknek a döntésképtelensége, a rossz döntése, vagy a döntéstől való távolmaradása a közönye is belejátszott, ehhez elég megnézni statisztikai adatokat. A következő ilyen pont a Zala megyei újság 1926. január 31-i száma. Az Arcanum adatbázisba ezek megtalálhatók, utána lehet nézni, akinek van hozzá oda hozzáférése. Mit mond Mindszenty? Akkor még Pém József. A politizálás csak abban az esetben volna elválasztható a papi hivatástól, ha a vallás és a politika is külön választható lenne, vagyis ha a vallás nem volna egyéb elvont elméletnél, égi vagy légi tüneménynél, melynek a földi, gyakorlati élethez semmi köze, és ha a politika ezt az elvont rendszert legalább békében hagyná. A vallás azonban nem puszta elmélet, hanem élet és valóság, mely erkölcsöt irányít, és ezzel együtt nemzetet, családot, egyént, igazságot, jogrendet, gazdaságot, szóval az egész életet. Viszont a politika is erősen beleavatkozik a vallás és a vallás külső szervezeteinek a dolgaiba, azért szükséges az ellensúlyozás. A vallás viszont beavatkozása a politikába. Hát itt van. Mivel pedig erkölcs és becsület nélkül elvész a jogi és társadalmi rend, megdől a gazdasági rend és a nemzet ereje, a vallás politikájának kell az állam segítségére sietni azáltal, hogy lelket, fegyelmet, stílust vigyen be az emberi tevékenységbe, és szavát, befolyását érvényesítse a társadalmi szervezetekben és a törvényhozás házában egyaránt. Nézzük meg, hogy mi megy a törvényhozás házában az istenellenes, emberellenes oldal részéről kritikán aluli. De hát ugye a fát gyümölcseiről ismerjük meg. És most nem akarok itt idézni, a gúnykarikatúrák, a gúnyrajzok, melyik vallással lehetne ezt még megcsinálni vajon? Melyik vallás? Csak gondoljuk végig magunkba a többi világvallást, hogy ott mit váltana ez ki? Hát a keresztényeknek is jogi eszközökkel, és nem csak annyiban, hogy megdöbbenünk, hogy ilyen előfordul, ne döbbenjen meg senki, mert sajnos, most ki kell mondani, tán súlyos szó, ilyen megátalkodott vonalvezetés, ami ma a keresztények és a magyarság ellen dolgozik, ritkán adódik, de sajnos adódik, és az ilyenek sajnos nem tartanak bűnbánatot, mert ha tartanának, akkor szakítanának ezzel. De nem szakítanak, eszük ágában nincsen szakítani, egyrészt, másrészt sajnos ez az, amiért nekünk ezen már megdöbbenni nem szabad. Természetesen az ellenségekért imádkozni kell, de ez nem pótolja azt, hogy minden erőnkkel, szavunkkal, tiszta szavunkkal, bátor szavunkkal és jogi eszközökkel ezeket a mérhetetlen rombolásokat megakadályozzuk és föltartóztassuk. Ezt kellene kimondani. És most ezt itt kimondjuk. Pártot csak párttal lehet ellensúlyozni, folytatja Pémi József, és a nemzeti ügynek nem szentimentális humanizmussal, nem általános frázisokkal, hanem hódoló, odaadó szeretettel való szolgálata mindig gondviselésszerűleg kijelöli a papság számára azt a pártot, amelynek programjáért harcolva a politika fegyvereivel is meg kell védenie hazájának legszentebb értékeit és érdekeit. Hát ha valaki Mindszenty Bíborosnak a nagyságát egy kicsit is elismeri, akkor ebben is követnie kell őt. Mindszenty Bíboros 1974. október 10-én nyilatkozta emlékiratai megjelenése alkalmából. A vatikáni zsinat is kinyilvánította. Az egyház mindig és mindenütt igénybe veheti a jogot, hogy a politikai jelenségek felett is ítéletet mondjon, amikor a személyes szabadságjogok és a lelkek üdve ezt megköveteli. ZDF magazin 1974. október 10. És lelőhe is van megadva, Mindszenty leveles könyv, 103. oldal, összeállította Mészáros István, Budapest 1997. Azért adom meg a helyeket, hogyha valaki szeretné, akkor ezt megnézheti, utána nézhet. Azután Mindszenty Bíboros hogyan vélekedett a kommunista rezsimekkel való tárgyalások lehetőségéről? Elvileg nem vonom kétségbe ezeknek a kontaktusoknak sem szükségességét, sem hasznosságát. Maga a tény, hogy a kommunista államok elismerik a Szentszéket illetékes tárgyalófélként, pozitíve esik latba, ugye amikor aperto a sinistra, nyitás balra, aggiornamento, együttélés, détán, enyhülés, ugye ezek voltak a szavak, 60-as, 70-es években, akkor írta ezeket Mindszenty Bíboros. Maga a tudat, hogy a Szentszék figyeli a helyi egyház helyzetét, mérséklőleg hathat az elnyomókra, és serkentőleg a helyi egyházakra. Idáig nincs is még semmi probléma. Ahhoz sem fér kétség, hogy a Szentszéknek kötelessége keresni minden alkalmat, hogy az elnyomott egyházak sorsát enyhítse. Ha tehát a következőkben kritikai elemzés alá veszem a Szentszék politikáját a kommunista országok felé, azt nem elvi szempontból teszem, hanem az elfogadott elveknek kevésbé megfelelő módon való alkalmazása miatt, mely nem csak a várt eredményt nem éri el, hanem indirekte sokszor káros lehet az egyházra. Ugye fontos az még, hogy lássuk Mindszenty Bíborosnak a helyes kompromisszum készségét. Ezt kenték és kenik rá mai napig, illetve még sajnos illetik őt sok más egyéb valótlan váddal, most ezekbe nem fogunk belemenni, hanem még a végére ennek a elmélkedésnek a végére néhány idézetet szeretnék elmondani, amit Mindszenty Bíboros részbe a végrendeletébe, részbe elmélkedésébe írt meg. Amikor a végrendeletében beszélt a magyarországi rendszerről, mindig mondta, hogy ez nem magyar kormány, mert nem is volt az, a Kádár rendszerről van szó, hanem a magyarországi rezsim. Következőt írta, ha Isten ránk tekint, csak a sietve visszaállítandó, független és magyar bíróság lehet illetékes a számonkérésben. Ugye, hogy 1956-ban is mondta, hogy magán bosszukat el kell kerülni, ki kell küszöbölni. Ezzel nem azt mondta, hogy nem kell számon kérni. Ugye a békepapokat, a budapesti békepapokat azonnal szuszpendáltatta, azonnal fölfüggesztette. Tehát megtette a lépést. Hát aztán utána 57-ben ugye a rezsim ezt visszacsinálta. És ugye tudjuk azt nagyon jól, hogy az igazságot szolgáltató és elégtételt adó számonkérés mind a mai napig nem történt meg, és ahogy látjuk, sajnos a helyzet megváltozására semmi remény nincsen. Jobbra számítottunk. Nem voltak túlzott reményeink, jobbra számítottunk 1989-ben. És itt most talán nem idézném olyan részletesen, de 2006-ban a Nemzeti Újságban, ugye, ami hivatalosan az Országos Széchenyi Könyvtárban is, illetve az Arcanumban is megjelenik, adatbázisban írtam a következőt, Böjtelő Hava, lapszámba harmadik oldalon. Hol és melyik valóban minden tekintetben jogállami rendszerben valósulhat meg az, most csatlakozva Mindszenty Bíboros végrendeleti felvetéséhez és követelményéhez, hogy egy nemzetet a saját volt fizikai és morális gyilkosai, vagy azok közvetlen leszármazottai, ideológiai örökösei, illetve mindezek kollaboránsai akár a legkisebb mértékben is irányítsanak. Ez a kérdés nem merül fel azokban, akik az elmúlt évtizedekben lezajlott országgyűlési választások alkalmával immár több egyszer adtak segédkezet kommunista utódpárt ismételt uralomra jutásához. Miért lehetséges az, hogy háborús büntettekkel terhelt politikai rendszert magukénak valló, annak kiépítésében és fenntartásában aktívan résztvevő, azt korábban nyíltan is támogató egyének mindenben teljes szabadságot élvezhetnek? Miért lehetséges az, hogy belföldi és európai parlamenti választásokon ilyen múltra rendelkezők egyáltalán indulhatnak és mandátumot szerezhetnek? És miért megengedett az, hogy korábbi rablásaikat, rombolásaikat most átfestett jelszavakkal, a legminimálisabb erkölcsi gátlás nélkül lényegileg azonos módon, bár sok tekintetben még alattomosabban folytathatják? Ezt írtam 2006-ban, ehhez hozzá kell tenni még annyit, hogy természetesen, amikor Mindszenty Bíborost is megkérdezték, hogy Nagy Imrét vagy Kádár Jánost tartja-e a törvényes miniszterelnöknek, bár ugye amikor megtörtént ez a leverés, ez a november 4-i tűz, ágyú tűz kezdete, akkor azt mondta, hogy Nagy Imrét ismerem el, Kádár Jánost idegen szuronyok ültették a miniszterelnöki, törvénytelen miniszterelnöki székbe, kormány székbe, nem is fogalmaztam most pontosan, mert csak pártfőtitkár volt, és azt hozzátette, hogy Nagy Imre kommunista, de jó úton van. Ez egy nagyon rövid nyilatkozat volt, és itt, amikor kritikát mondunk, meg kell azt jegyezni, hogy aki szolgálta azt a rendszert, de ahogy mondani szokták, egyszer lehet egy pálfordulást csinálni, de a pálfordulás az valódi pálfordulás legyen, és beáll a magyar nemzetnek a szolgálatába, és többé nem ellensége a kereszténységnek, vagy nem ellensége, sajnos nagyon kevesen vannak ilyenek, de vannak ilyenek, azok ugyanúgy a magyar nemzetnek az oldalán állnak, és azokra ezek a sajnos jogos vádak és érvek már nem vonatkoznak. Adná Isten, hogy egyre több legyen az ilyen, vagy többen legyenek az ilyenek. Természetesen ezt Mindszenty Bíboros is mindig nyitva hagyta a lehetőséget, de ő is tudta nagyon jól, hogy például egy Kádár János nem fog változtatni az álláspontján. És sajnos ma is nagyon jól látjuk, hogy sokak nem változtatnak az álláspontjukon, és egyre inkább megerősítik, és gyakorlatilag készítik elő azt a kifejletet, vagy ha úgy tetszik, végkifejletet, amelyik úton ők haladnak. Tehát ennyit azért meg kell jegyezni, és ezt fontos megjegyezni, mert soha nem késő még úgy lépni, bár mit is követett el valaki, hogy abból ne lehessen kilépni. Persze aztán vannak olyan dolgok, amit már nem lehet jóvá tenni, mert elfutott fölötte az idő, de ezeket bizony ki kell mondanunk nyíltan. És Mindszenty Bíboroshoz visszatérve, ugye ne felejtsük el azt, hogy nem azoknak az érdeme, ami még megmaradt a magyar katolikus egyházból, akiknek a koexisztencia világpiacán a legolcsóbb tucat cikk a magyar prímás volt, ismét Mindszenty szavait idézve. És ezért Mindszenty tanításai ma egy újfent kibontakozó és egyre erősödő kultúrharc, hát ha ezt egyáltalán lehet még kultúrharcnak nevezni, amit zajlik, idején épp oly időszerűek, mint amilyenek elhangzásuk idejében voltak. Egyházat és hazát az ő példája alapján lehet építeni, és szellemi öröksége tisztességes magyar jövő építéséhez nélkülözhetetlen. És most ezt a megemlékezést, ezt az őszinte szavakkal elmondott megemlékezést, mert meg kell mondanunk, ne várjuk meg, hogy a kövek kiabáljanak helyettünk, Mindszenty Bíborosnak egy gondolat sorával zárjuk. Egy bűntől kifosztott világban fogadjuk mi is a magát kiüresítő Úr Krisztust alázattal és örömmel. Maradjatok a romló világban hűek Istenhez, hitetekhez, hazátokhoz, a magyar múlthoz, történelemhez és a magyar nyelvhez. Ez természeti jogotok és kötelességetek. A megmaradt kevésből újra kell építenünk a hazát. Lelki megújulásból lehet csak nemzeti feltámadás. Az Isten titeket magyaroknak teremtett, és ezt a teremtő rendelkezést nekünk sohasem szabad elfelejtenünk. Legyünk most az imádság nemzete. Ha újból megtanulunk most imádkozni, lesz honnét erőt és bizalmat meríteni. Ne veszítsétek el bizalmatokat. És a mi bizalmunk túl azon, hogy imádsággal várjuk Mindszenty Bíboros boldoggá és szenté avatását, a mi bizalmunk az, hogy remélhetőleg a látszat ellenére is, és ami ma történik a világban, Magyarországon is, Mindszenty Bíboros korszaka jön el.